Tanuljuk a teremtő segítségével a Vaikró heti szakaszt, a Hatam Sofer magyarázataival. Nagyon-nagyon szép a mai nap számomra, legalábbis, de remélem, hogy számotokra is. Minden nehézség és nemzetközi helyzet ellenére olyan jó dolog történik velünk. Azon kívül, hogy befejeztünk egy könyvet a Tórából, elkezdtünk egy új könyvet a Tórából. Gyakorlatilag, ha emlékeztek, hol kezdtük el Hatam Sofer tanulni? Negyedik könyv végén. És most vagyunk harmadik könyv elején. Szóval már nincs hátra egy komplett könyv. Csak két majdnem teljesen komplett könyv, hogyha úgy veszük. És aztán kész lesz, nem minden, de elég erős válogatás. Úgyhogy ez egy nagyon jó dolog. És úgy ért véget a második könyv, hogy a teremtő jelenléte betöltötte a szent sátrat. Megépítettük a miskánt, pusztai hajlékot, és hála a teremtőnek sikerült. Eljött hozzánk, meglátogatott, hogy mondta, hogy fog lakni közöttünk, és azt mondja, legeslegvégén, három vagy négy mondattal a legvége előtt, a második könyv, vagy Hasse onon es ajhél majd, betöltötte a felhő találkozássátrátuk. Vajtasén, molés a miskon, és megtöltötte az örökkévalónak szó szerint a tisztelete, de úgy mondják a jelenléte, a szentét. Lajjó, hajl, maj, se lóvaj, elajjél, majjéd. Nem tudott Mózes bemenni találkozás sátrába. Ki? Súhán olofeonon. Mert benne rajta volt a felhő. Vajta sem mólélsz a miskon. És megtöltötte ismét, elmondja, a teremtőnek elléte a szentélyt. Nagyon-nagyon érdekes dolog. Annyira érdekes, nem véletlenül mondom, hanem azért, mert erősen összefügg azzal, ami most következik. A harmadik könyv első mondata, hogy Vajikró, el mai se vajda bér Hashem. Hívta Mózest, és szólt hozzá az örökkévaló, egy lov, mi ajhel mojlé majd, a találkozás sátrából mondván. Szóval magyarul mondta neki, Mózes, gyere be! Ami egy érdekes dolog, a bölcseink rögtön fölveszik a fonalat, és mondják, hogy Mapi Tom, hogy létezik az örökkévaló, hívja, te Mózes, gyere be! És tudott, hogy a Mózes nem tudott bemenni, hát és felhő volt rajta. Na, lássunk akkor néhány választ erre. Múlt héten láttam egy gyönyörű szép választ, Orhá Háim ne jöjjön hozzá a mi rabbink, a mi közösségünknek, a berlini közösség, Rabbi Rabbi David Roberts, mondta, hogy Orhá Háim mondja, hogy a Sinai hegyen nem ez volt a sztori. A Szenténél ott volt a felhő, és nem tudott bemenni Mózes. A Sinai hegyen ott volt a felhő, és bement a Mózes. És ott volt, az egész felhő rajta volt a Sinai hegyen. Tehát mi a különbség Sinai hegy és találkozás sátra között? Sinai hegy belement, úgy áll a Tórába, ott a felhő belement a Mózes. Itt ott a találkozás sátra, ott a felhő nem ment be, nem tudott belemenni, úgy írja a Tóra. Most az, hogy nem tudott, most csak úgy pedzegessük meg, hogy az kettőt jelentett. Magyarul is azt hiszem, de minden nyelven is az, hogy nem tud, az egyrészt jelent fizikai, másrészt pedig, hát nem tudok, nem tud. Nem csak fizikai akadályt jelent, hanem mindjárt mondjuk, hogy udvariassági dolog is, hogy mondjuk beszélget valakivel a valami fontos rabbi, ami mi világunkban rabbia, nem vallásosak, vagy nem zsidók világában, vagy politikus beszélget valakivel, akkor nem lehet úgy berontani, igaz? Ez majd a Midrás magyarázata lesz, amivel a Hatam Sofer dolgozik, de minden esetre az egyszerű olvasat, hogy nem tudott. Miért nem tudott? Magyarázta a Rav Roberts, nem egyszerű. A szentélyt szimbolizálja az imát. A Sinai hegy a szimbolizálja a Tórát. A Tóra tanulása arról szól, hogy keresztül megyünk a felhőn. A felhő szimbolizálja az ismeretlent, amire nem tudok mit csinálni. Azon keresztül megyek a Tóra, arról szól, megismerteti veled az ismeretlent. Fölfedít neked a kérdésekre a válaszokat. Elkezded a dolgokat, amiket nem értesz, elkezded megérteni. Az ima az arról szól, hogy nem érted meg. Csak imádkozol. Csak kéred. Örökké van, nem tudom, miért van háború, de kérem, állítsd meg. Nem mész bele a felhőbe, nem mész bele az ismeretlenbe, csak imádkozol. Azt szimbolizálja a szentély. Szerintem ez egy gyönyörű szép magyarázat. A bölcseink más mondanak. A bölcsénk a másik olvasatát mondják annak, hogy nem tudott bemenni. Hogy nem tudott bemenni, azt mondja, nem szabadott bemenni. Honnan tudják ezt? Utána a mondat? Hívta őt, hívta az örökjó. Mi az hívta az örökjó? Ha hívta, akkor igazából fizikailag be tudott menni, csak nem volt neki illedelmes bemenni. Aha! És akkor itt veszik fel a fonalat. Hátem szó felidézi a midrást. Egyik legfélelmetesebb midrások egyike lenne egy toplista. Világ legfélelmetesebb midrásai. Akkor ez egy előkelő helyet foglalna el rajta. Kol talmid chacham, s'im baj das, nevé latajvohé mennú. Minden tóra tudós, akiben nincsen tudat, annál jobb a elhullott állat. És akkor még hozzá is teszi, csak hogyha ez nem lenne egy elég erős kiszólás, ugye súlyosbítani azt, ami elég súlyos anélkül is, hogy a Mózes micsoda egy fantasztikus népi vezető, és mennyi mindent tett a népér, és kivezette a zsidókat, és mindezzel együtt, hogyha bement volna, akkor az egész minden korábbi az lett volna nullázódva, mert hát hogy létezik olyan, hogy a teremtő az bent van a szentélyben, és pedig ő csak úgy beront, ugye nyilván ez illetlenség, úgyhogy Mózes meg van dicsérve azzal, hogy nincsen leszúrva, ami egy önmagában is egy érdekes jelenség, hogy úgy dicsérjük meg, hogy nem szúrjuk le, mert hogy nem ment be, hanem megvárta a hívást. Le ajél, le fónim, belaj, krió. Hogy nem megy be hívás nélkül. Szóval azt tanuljuk ebből, nem menjünk be hívás nélkül, és ne bölcsességünkre appelláljunk, mert a bölcsességünk az semmit nem ér, abban az esetben, hogyha illetlenek, udvariatlanok vagyunk. És mondok, azt hiszem, szólj fel egy nagy kérdést. Ve kase, imké nódov avihu, se niknesu belajresus. Az egyik központi témája lesz, aki ismeri, aki korábbi években is olvasta a Tórát, a harmadik könyv egyik központi témája, Nadav és Avihu halála. Ők bementek, és nem kértek engedélyt, és emiatt meghaltak. Im halila begörajnanál. Ők megkapták ezt az egész üzét a nyakukba. Ezt a jobb náluk az elhullott állat, meg semmit nem ér a izé, meg minden. Ők nem csak azon kívül, hogy meghaltak, ugye? Ez is egy érdekes. Azon kívül, hogy meghaltak, azon kívül még jó is le is letek szúrva. Nem explicit, tehát nem rájuk áll az írás, de rájuk is vonatkozik az írás. Azt mondja, nem létezik. Éhó már a kódas boruhu veniktás bigmehubodáj. A Mózes hogy vigasztalja az Áront, amikor meghal a két fia, Nádav és az Avihu, miután bemennek a szentébe? Azt mondja, ezek nagyon magas szintűek voltak. Akkor ez volt egy kamu vigasztalás? Ez volt egy vigasztalás csak azért, hogy jól érezze magát az Áron, de igazából ezek valóban, ha az igazság szerint néznénk, akkor erre az átokra lennének alkalmasak? Mondja a Hatam Szóper, hála a teremtőnek egyáltalán nem szükségszerű így értenünk ezt. Noha kérdést fel kell tennünk? Azt mondta még, Mikdas Bemehu Bodáj, a szentjeim között, megtiszteltjeim között fogom megszentelődni. Vagyis egy kóvedet, egy nagy dicséretet írt róluk a Tóra, nem pedig ezt a szidalmat. Vökilé Jónőme, Ubadáj, Vecsorik, Lajmár, Hém se áni se úr. Én sánni is, hogy ugyedaj linkol, káksé urim le álljadalak. By the way, pont ezt mondja a Midrash ott náluk, hogy a Mózes azzal vigasztalta az Áront, hogy úgy látszik a Nádav és a Avihu még magasabb szintűek voltak, mint mi, mert ők bemehettek engedélykérés nélkül is. És azt mondja a Hasszem Szajfer, találtam egy fantasztikus talmudi részt, amelyik ezt megmagyarázza, a Szuká traktátus 45b oldalán nagyon híres, és egyébként is azt hiszem talán nem probléma, ezt most végignézzük. Egy kicsit most benne vagyok ebben, nézzük végig a dolgokat belülről hangulatban. Mert hogy ez egy olyan tanítás, amit magunkkal vihetünk egyébként is. Ó, már Rabbi Jirmia, Misub, Rabbi Simon bár Jochai. Azt mondja Rabbi Jirmia a Simon bár Jochai nevében. Rabbi Simon bár Jochai, az ugye tudjuk a Kabala elapkönyvének, Zohárnak a szerzőjéként tartják számon, de igazából nem a szerző, hiszen a Zohár az ugyanúgy, mint a Talmud. Talmudot, aki tanult, Zohárt, aki tanult, az látta, hogy ettől idéz, attól idéz, amattól idéz, Misna is ettől idéz, amattól idéz, de antológia, de mindegyiknek van egy főszerző, van egy főszerzője, nem. Talmudnak talán nincs annak csak szerkesztője van, de mondjuk a Misnának a Rabbi Meir, de nem áll név, ott a Rabbi Meir van. És a Rabbi Simon bár Jochai, az mondjuk, hogy legtöbb mondás, ami van Zohárban, az ő nevében idézzük. És ugye nagyon magas szintűek voltak, mert hogy ő meg a fia Barlangban voltak 12 évig, és ott fejlődtek, és tanultak, ugye rómaiak elől menekültek. Azt a híres mondást mondja, Rohi szibné aliá, vén muátén. Láttam a fejlődés fiait, és kevesen vannak. Im elefén, ha ezren vannak, ányubni mehen. Én és a fiam köztük vagyunk. Im mehoém, ha százan vannak, ányubni mehen. Én és a fiam köztük vagyunk. Im snáimén, a ketten van, ányubni mehen. Elképesztő mondást mond a Rabbi Simon bár Yochai. Azt, hogy hát nem sokan vannak olyanok, akik nagyon-nagyon-nagyon magasra fejlődnek, magyarázza Rási, illetve később a Talmud. Raje Anni lefi Maisi ha Briais, se Bni Alia, kasz ha me kablim pneha shkinna muatimhim. Kevesen vannak, akik a teremtő jelenlétét fogadják. Nem fog látni, mit jelent az. Azt mondja, mi zutrékulé háj, tőleg, annyira kevesen vannak, kérdezi a Talmud megdöbbenve. Jó, már Rovo. Rovo úgy tanította, 18 ezeren vannak. Tanné szaré alfé dara hava de kamékut seberihu. Honnan tudom? Se nem már. Szóvis majno eszer elef. Ha megnézitek, Jeheszkél proféta könyvének legutolsó mondatában, ahol a Szent Város helyreállításáról szól, ott azt írja, ügyeti, hogy ez a, mint ez a 18 ezer, ez lenne a kerülete. By the way, ezzel foglalkozik itt Rási és Toisves. Hogy ez nem az, hogy körülötte 18 ezer. Mi az körülötte 18 ezer? A kerülete 18 ezer. De itt nem úgy érti, hogy kerülete. Itt úgy érti, az örökkévaló körül vannak 18 ezer, és magyarázza Rási és Toisves, hogy miért. Szuper. A 18 ezer jámból ember körülveszi az örökkévalót, és kapcsolatban van vele. Fantasztikus. Ezt ki lehet számolni, hogyha élünk a Földön 6 milliárdan, vagy 7 milliárdan, akkor ez a 18 ezer az... Ez akkor ez most jó vagy rossz? Jó, minden esetre nem kettő, ahogy a Rabbi Simon bár Yochai mondta. Oké, okay. Lokusja, nem probléma. Hát nem iszták lébe az pár jelen kláléhame ira. Hát nem iszták lébe az pár kláléhame ira. A 18 ezer látja a teremtőt homályos lencséken keresztül. A kettő, vagy száz, vagy ezer, vagy nem tudom, azok látják a teremtőt tiszta lencsén keresztül. Érdekes, bármit is jelentsen ez. Jó, már abájé. Á, de mi staklébe, aspaklám, mire, mi zutékulé, háj. És valóban elképzelhető, hogy csak ketten látják az egész világon a teremtőt közelről. Ilyen kevés cadik lenne, ilyen kevés jámbor ember lenne, akit a teremtő ennyire közel engedne magához. Abájé azt mondta, wow, pont most látom, Abájé és Rava, két nagy híres vitapartner, ugye? A Rava mindig vitatkoznak a Talmud szitrinalról, vitatkoznak ezen azonnal, a Rava foglalálást a 18 ezer mellett, és az Abájé a 36 mellett. Most veszem észre, milyen fantasztikus ez a dolog, ugye tudjátok, ez a 36 igaz ember, Lamedvá Csadikim, akinek az érdemében van a világ, az ezen az oldalon tanuljunk. És az Abájé mondja a 36-at, és a Rava a 18 ezeret, és a 36 az pont a duplája a 18-nak, csak a 18 az meg ugye 18 ezer. Szóval ez biztos van ebben valami érdekes ügy. Minden esetre azt mondja Abájé, laj pohajsz álma metáltin vesi szacadiki. Sosincs a világon kevesebb, mint 36 igaz ember, de mekáblé apés hine. És azok igen, bekoljan, akik minden nap fogadják a jó teremtőnek a látogatását. Minden nap van egy nagyon erős, közvetlen isteni inspirációjuk. Úgy tűnik, hogy ezek a tiszta lencsén keresztül látják, nem a homályos lencsén keresztül látják. Honnan tudjuk? Ásrékol hajhélaj. Így mondja Dávid király a Zsoltárában. Boldog mindaz, bocsánatot kérek, Jesajáhu proféta mondja a 30. fejezet 18-ban, így írja. Lókén jöhagyarim la hanenechem. Lókén jórum la rám, mém lelőm is patasém. Ásrékol hajhélaj. Boldog az ki rá vár. Mi az rá? Lo. Az lamed vav begematria taltin vesi színavú. Akkor most 36 vagy 2, azt mondja, lokusjá. És ezzel befejeződik a talmudi diszkuszió. Há, de ajlé bibár. Há, de lo ajlé, ajlé belajbár. Egyik, aki bárral megy, a másik, aki nem bárral megy, és aki Németországban tanulja, az azt hiheti, hogy a bár az a bárgeld, az a Készpénz, de nem, magyarázza Rashi, bár beresusz, engedéllyel. Ájlé belaj, bár belaj resusz muatinén. Sokan vannak, akik látják a teremtőt közvetlen lencsével, de csak azután, miután behívták őket, mint a Mózes. Mert a Mózes is nagyon tiszta lencsén látta örökkévalót, torzítatlan fényében, miután a teremtő behívta őt. Ube anuk jó már anyubni mehen. Arra mondta Rabbi Simon bár Jókály, én és a fiaim közöttük való vagyok. Fantasztikus tanítás! A bibliai mondatok alapján a talmudi bölcsek levezetik, hányan vannak olyan cádikok, akik a teremtőhöz nagyon-nagyon-nagyon közvetlen viszonyt tartanak fent, egészen-egészen inspirálónak tartom. Természetesen várhatjátok, mit válaszol erre a Hassan Seifer, hogy oldjuk meg azt a problémát, hogy akkor most a Mózes kontra Nadává Vihu ki milyen közvetlen kapcsolatban volt. A Mózesnek kellett mondania, hogy kellett várni, hogy a teremtő mondja, gyere be, Mózes, légy szíves, várlak szeretettel, amíg ezt nem mondja, és nem megy be az illetlenség. De a Nádám és a Vihunak nem volt illetlenség, nem ezért égtek el, nem ezért kapták a büntetést. Más miatt. Magyarázzuk ott, hogy mi miatt kapták büntetést, lehet, van, aki szerint ez nem is büntetés volt, ez jutalom volt, ezt fölemelték őket. De ezt mondta a Mózes, hogy wow, tudtad Áron, hogy a te két fiad magasabb szintű volt, mint én meg te. Nekem meg neked kell bemenni csak engedéllyel. Ők mehetnek engedély nélkül. Azt mondja, ezt ebből a talmudi részből, mondja, hátám szoffer lehet vezetni, szerintem, mert én sán is a jobb dojnim kol kársai rím lájjel belaj bár. Engedélykérés nélkül szabad volt bemenniük, de íkacadik éde ajléből ajbár vájnunk dajlimum imenium umimekó. Nagyon jó. Ez kezdi nekünk a könyvet, hogy lehet bemenni a szentélybe. Most, hogy megépült a szentély, most kérdezhetjük, ugye most ugye pont hétfő van. Mi jáleve hárhasém? Olvassuk a tóraolvasás után. Ki az, aki fölmehet örökkévaló hegyére? Mi jókumbim kaim kotsai? Ki az, aki az ő szent helyén képes megállni? Kérdezi Dávid király. Nem egyszerű bekerülni a kiváltságosak körébe, ez nem úgy működik, hogy a zsidó az kiválasztott név, aki zsidónak születik, az akkor nyert, hanem nagyon nagy fejlődési lépcsők és szintek és érdemek vannak. Jól van, megyünk tovább. Miről szól a könyv? Természetes áldozatokról. És kezdődik az első áldozat bemutatásának a szabályai, valamit úgy hívnak, hogy ollá. Az ollá az legegyszerűbb áldozat, annyiból egyszerű, hogy megfogja az ember, beviszi a szentélybe, elégeti, és ennyi a történet. Azt mondtuk, hogy ez az az áldozat, amit bemutatottak Tórában, Bibliában az emberiség, a nem zsidóság, akár Tóra előtt mindenki, sőt, Tóra adás előtt a zsidók, vagy a zsidó nép ősatja is, és Tóra adás után a nem zsidók is bemutathatnak áldozatot. Fantasztikus. Ha az egy olá áldozat. Mert az olá áldozat különbözik hatát, vagy slomim, más egyéb típusú áldozatoktól, melyekbe beleeszünk. És ugye tudjuk, hogy a beleevés az áldozatban az egy forradalmi dolog, mert hogy képzeled, ugye beszélünk, hogy képzeled, berontasz oda, ahol az örökkévaló van. Udvariatlanság. Hogy képzeled, hogy beleeszel abba, amit az örökkévaló eszik? Hasonló udvariatlanság. Ezért a standard áldozat az olyan, hogy nem eszel bele. És ez az olá. És ugye kétféleképp lehet fordítani. Nagyon nehéz lefordítani sokkal ezeket a héber dolgokat, pedig tök egyszerű szó olá. Azt mondja, felmenés, felmenés áldozat. Angolra úgy fordítják, azt mondja, elevation offering. Elevációs áldozat. Felemelkedési áldozat. Ugye két aspektusa van. Az egyik az, hogy teljesen felmegy, vagyis, hogy mindene elég, vagyis, hogy nem eszünk bele. A másik aspektusa pedig az, hogy a felemelkedéssel kapcsolatos. Felemelkedik az, aki hozza. Oké, mit mond róla a Tóra? Ne, lássuk. Harmadik könyv, első fejezet, második mondat. Dabéreb nézlővő Mártó Aléhem, beszélj Izrael fiéhoz, mondd meg nekik, ó, dom ki jákriv mikem korbon lásém, hogyha egy ember közületek hoz, egy áldozatot örökkévalónak, minhábehímu minábókor minátszaintákriú eszkorban hem. Akkor állatokból, bókor, azaz ököl, cajn, az a bárány, abból hozzátok áldozatokat. Lássuk, hogyan értelmezzük ezt. Á, és van egy érdekes furcsasága ennek adatnak. Ha közületek egy ember, kiakriv mikem, mintha magadat áldoznád fel, egy kicsit úgy hangzik. Semmi ne beém, hogy jesle rám észde kájmalán. Van egy szabály a Talmudban. Órél énaj niknas elomes a leach korbe najszol. Van egy érdekes eset, ugye a Tóra azt írja, kell csinálni fiúknak brit milá, körülmetélkezést. Mi van, ha valakinek nincsen ilyenje? De probléma, kell megcsinálni. Mi van, ha valakinek nem lehet ilyenje? Mi az, hogy nem lehet ilyenje? Orvosi okok miatt. Természetesen a Tóra mindenkinek adatott, és a Tórában az is benne vannak a B-tervek is, ez teszi a Tórát nagyon erőssé. Tehát még abban az esetben is szól a Tóra, hogy mi a teendő, ha valakinek szegény nem lehet. Ugye manapság ez talán már jobban kontrollálható, de akkoriban sajnos nem volt rá jó mód, és ez is mutatja, milyen messzirus nefes, milyen önfeláldozóak voltak az emberek, hogy jöttek rá, ha valakinek nem lehet megcsinálni. Hát sajnos úgy jöttek rá, hogy előtte ugye kétszer elrontották. Tehát nem elrontották, hanem ugye, hogyha genetikai a betegség, ezt a Jevamot traktátus, most kezdtük el tanulni, Jevamot traktátust írja, hogy ha genetikai a betegség, ezt már tudták a rabbik, hogy ha a testvérének is volt, sajnos próbálták csinálni, és nem sikerült, mert megcsinálták, és elhunyt a baba, akkor utána már nem csinálták meg. Egyes, kettes próbálkozás után a hármastak már nem csinálták meg. Ez volt az Arel. Mi az Arel? Az Arel az egy ortodox vallásos zsidó, aki nincsen körülmetélve egészségügyi okok miatt, és talmudi időkben, mondom még egyszer, nem volt más mód ezt megállapítani. Ma nyilvánvalóan ugye ez a sárgasság teszt, meg izé, ezt ugye vannak már sokkal jobb, hál' Istennek, egyszerűbb életet élünk. Szóval mi a helyzet, ha van egy ilyen Arel, egy ilyen körülmetéletlen ember, és ő is akar hozni áldozatot? Azt mondja a Talmud, szabad, de nem bemegy, hanem küldöttet küld. Ugye? Mes a leach korban ajszom, mert kíván sem mes a leach, én ajszaj még. Akkor ezért következik, mert nem tud rátámaszkodni. Mi az rátámaszkodni? Utána írja a Tóra egy pár mondattal, hogy négyes mondat, mert szómák júdalájra is hajló, mert nírcolaj lehápérolóv. Támaszkodjon rá a kezével az áldozatnak a fejére, és engeszteljen neki, hogy engeszteljen érte. Nírcolaj, fogadtassék szeretettel engesztelni neki. Ugye? Azt mondja, de én is liák szajmér. Oké, akkor a küldött azt tudna támaszkodni, de hát azt mondja a Talmud, hogy az nem buli, ne csinálja azt. De hajnú, ódom ki a krivmike, korbán. Akkor ez alapján mondja, hát nem szófel értelmezhetjük, hogy mit ír a Tóra. Hogyha egy ember közületek, áldoz magából. Mi az magából? Zsirják itt hiló korbán, mi átszmaj, mi gufaj. Saját magából hoz egy áldozatot, ez a briszmila, ez a körülmetélkezés. Az immina be, hé, molyák, rívajszaj, peszak, ha él majd, lajájad és liák. Akkor vonatkozik rá az azt követő törvény, hogy ő viszi és nem a küldött, és ő támaszkodik rá, ha hoz magából úgymond áldozatot. Ami azért is érdekes, mert hogy hozza ezt az áldozatot, úgy hozza, hogy még baba. Tehát, hogy nem ő maga hozza az áldozatot, hanem egy ezt megcsinálják rajta. Igen. Itt van még egy hasonló magyarázat. Nagyon-nagyon érdekes dolgot mond itt a Hátám Szófér. Egy nagyon fontos elvet tanít, szerintem filozófiai forradalmat indít. Nem vagyok benne biztos egyáltalán, hogy a zsidó nép minden bölcse egyetértene vele ebben, de hát nem vagyok eléggé járatos az, hogy mondja, hogy pontosan ki nem. Minden esetre azt mondja, ezt az ola áldozatot két esetben hozzák. Az egyik hírhúr. Mi az hírhúr? A hírhúr gondolatbűn, kvázi. Vagyis, hogyha valami olyat gondol, hét hírhúr. Valami rosszat gondol csinálni, aztán mégse csinálta, de mégiscsak szégyelli magát, ennyire aranyos, látod? Nem csak arra akar hozni egy áldozatot, hogyha ha csinál valami rosszat, hanem akar arra is hozni egy áldozatot, hogyha csak gondol csinálni rosszat. Szuper! Szuper! Azt mondja, és van egy másik is, amilyen hozza, Re'iaszpónim. Mi az Re'iaszpónim? De Rácajszpné Adoinov. Izborák somajbe doron. Teremtő elé járulni. Teremtő előtt kegyet kapni. Kvázi ajándékot vi neki, kvázi megvesztegetni, de mondjuk inkább úgy erősíteni a kapcsolatot. Hú, de szépet hallottam a múlt héten az áldásokról. Az áldásokról a Biderman hozta a Simson Pinkus nevében, hogyha két ember között van egy konfliktus, akkor mondanak nekik egy jó tanácsot. Próbálj picit kedvesen. Próbálj minden nap köszönni neki. Próbálj minden nap egy kicsit szeretettel viszonyulni hozzá. És ez fog téged közelebb hozni titeket egymáshoz. Ugye? Azt mondja, ez az áldás, ez az, hogy kell nekünk mondani minden nap 100 áldást. Ezt az áldásba ki tudjuk használni. Az áldás által tudunk közeledni a teremtőhöz. Az áldásokat nem letudjuk. Meg ugye, hogy a Talmud írja, az félreérthető, hogy ha nem mondsz áldást, az olyan, mintha lopnád, ugye? Valami finomat eszek, és nem kérem el. Az örökké való föld, és minden, ami betölti. És ad egy finom szelet csokit. És nem mondom rá azt, hogy köszönöm szépen, akkor ha nem köszönöd meg, akkor ellopott tőle. Akkor gyakorlatilag ez az engedélykérés, meg a letudás mondja, nem csak az. Ezzel erősítheted a kapcsolatot, ezzel a szeretetet növelheted az ember és Isten között. És hasonlónak látszik ez a olá áldozat is. Akarok egy ajándékot vinni a teremtőnek. És ez a Re'iaszpónim. Szóval vagy azért viszem az olá áldozatot, mert valamit gondoltam csinálni, és hál' Istennek aztán nem csináltam, de igazán gondoltam csinálni, és szégyellem magam miatt. Vagy pedig akarok közeledni a teremtőhöz. És most jön a forradalom. Vöhiné. Malaché máló énom jajdim mabelibaj selúdom. A mennyei angyaloknak fogalmuk nincs arról, mi van az ember szívében. Nimco agyedése mévi hajló, izgale elhaszoton. Sehotob elibaj. A vádló se tudja. Van egy angyal, aminek az a feladat, hogy vádoljon, és ő neki mindez idáig fogalma nem volt arról, hogy valami bűnt akartam csinálni. Azt mondja, ho-ho-ho, azt nézd, hoz egy áldozatot, ezek szerint akkor gondolat bűnös. Csinálni akart egy rossz dolgot, azt mondja. De anélkül nem tudná? Fantasztikus. Umegária szóton benafsaj. Föl tüzeli a vádló angyalt, hogy vádolja őt. Hát ez maga alatt vágja a fát, ugye? Ki lifnéze la jódászóton ki derech ajcev baj. Áll kénéd, hogy jó utca se jövjen húbe átszma jelajel majéd. Azért van a Tórának egy jó ötlete. Vidd a szentélyhez, vagy hinn ideke ilu bóle rajzprém, pónim. Azért te magad vigyed. Vagy azt mondja, itten írják, hogy ezt inkább te csináld, mint más csinálja. És erre mondja, mi az inkább te csináld, más csinálja? Az egész Tórában mindig áll az, hogy inkább te csináld, mint más csinálja. Jajszér, baj, jajszér, mis micvó, baj, jajszér, mis lubbis, fluhaj. Jobb az, ha te csinálsz valamit, mint hogyha küldesz valakit, ugye? Ez mindig így van. De azt mondja, de ennél az áldozatnál duplán így van. Mert ennél az áldozatnál nem te viszed. Ha te viszed, akkor benne van ez a Re'iaszpónim. Akarok közeledni az örökkévalóhoz, akarom látni őt. Ami egyébként megjegyzem zárójelben pont az ellenkezője annak, mint a másik aspektus. Mert a másik aspektus az, hogy szégyellem magam előtte. Ha valaki előtt szégyellem magam előtte, mert bűnöztem, vagy gondoltam rá, hogy valamit csinál kellene, akkor nem akarok megjelenni előtte, ugye akkor inkább eltakarom magamat, igyekszem kerülni őt. De itten direkt ő vigye, és mutassa, és akkor ezzel csapja be a sátánt, csapja be a vádló angyalt, és nem fogja megtudni, fantasztikus sikerül az átejtése a sátánnak. Ezt mondom, hogy ez egy filozófiai forradalom, hogy tényleg, hogy akkor gyakorlatilag nem is tud vádolni ilyesmiért. Gyakorlatilag az jön ki, hogy nem is fog tudni semmiért vádolni. Tehát az ember akkor akármilyen rossz dolgokat gondolhat, és a sátán nem fog tudni vádolni amiatt. Soha nem fogják vádolni amiatt, ez hihetetlen számomra. De valószínűleg úgy kell feloldani ezt a látszólag nehezen érthető dolgot, hogy amikor az ember tényleg rossz dolgokat gondolna, hogy Isten, akkor ezek a gondolatok olyanok, mint a tórai sajres, fajre, rajsvela, ánó, egy gyökér, amit el van hintve egy gaznak a gyökere, ami utána kihajt, igen, valaki megfogta a lábamat. Szóval ezáltal elülteti a gyökereit egy rossz dolognak, és amit az ember akkor megfogan a fejében, ha egy jó ötlet fogan meg az ember fejében, akkor az jó dologra ösztönzi. Ha egy rossz ötlet, az rossz dologra. Például hasonló ugye a lásonhára. Ha valakiről mondok valami rosszat, nem én igyekszem, nem, de valaki mond valakiről rossz dolgot, szöget üt az ember fejébe, így mondják szépen magyarul, kifejezik, akkor utána nem tudja megoldani, hogy ne arra gondoljon legközelebb, és azok, amik így az gondolatban gyökeret vernek, azok előbb-utóbb kivirágoznak, szóval ilyen módon igenis van módja a sátának, a vádló angyalnak arra, hogy megtudja, hogy milyen rossz dolgokat gondol az ember. És azt hiszem, ez később fogja is magyarázni a Chatam Sofer. De hogyha csak úgy gondol, és a gondolatot elfolytja, az a fantasztikus esély. Az azt jelenti, úgy lehet eltörölni a dolgot, hogy az ne is említessék az égben a bűn. Ezért ez egy nagyon-nagyon jó dolog, ezt hallottam a haragra is, hogy mondta valaki, hogy van ez, hogy valaki utál valakit, jó, rendesen utál, gyűlöli, és haragszik rá, és meglátja, és buf! Azt mondja, minden ilyen érzés eredetileg kezdődött azzal, hogy egy picit zavarta. Megint egy kicsi-kicsi maggal, egy kicsi-kicsi gyökérrel kezdődött a dolog. Szóval ez egy óriási lehetőség, hogy amikor az összes ilyen dolog kezdődik kicsiben, akkor a kicsiben az a kicsi-kicsi zavaró tényezőt az ember elsöpri, elfogyja, akkor még könnyű. Mint egy kicsi tűz, egy nagy tűz. Nagy tűzet eloltani nehéz. Drága, kell hozni egy egész tűzoltóautót. Tele van ugye rengeteg vízzel, tárolva benne van. Akkor a tűzoltóautónak egy csomó pénz, egy csomó víz, egy csomó energia, mert nagy tüzet elolt, de hogyha csak egy kicsi-kicsi lángot, azt úgy picit leolt, az könnyű. És hasonlóan van a haraggal is. Addig kell elfolytani, amíg kicsiben van, és addig azt mondja, nincs is vádolás, amíg csak gondolat, és nem nyilatkozik meg a dolog. És akkor ez a jó tanácsa, hogy ja, ezért ő maga hozza, és akkor azt hiszi a becsapjuk a vádlót, hogy ő igazából csak azért jön, hogy az eltemtőlőt megmutatkozzon. De a derek ze, ani ajmér, ma se omruha zál, se kitréka szótom, vő már avrohom, mikola se údajsz, laikriv lefonecho. Kis detúr, kis, hogy mondjam, kis, az első könyvből megtanulunk valamit, amit nem értettünk az első könyvben, de most már tudunk ez alapján, az elv alapján megérteni. Hogy volt ez az akéda? Ugye? Ábrahámnak föl kellett áldoznia Izsákot, vagy hát úgy tennie, mint a feláldozat, mert igazán nem áldozta föl. Ugye? Akkor ez hogy működött? Hogy kezdődött az egész? Magyarázzák bölcseink. Hogy, sőt, a Tóra maga írja azt, hogy úgy kezdődött, hogy rendezett egy lakomát, azon a napon, amikor elválasztattatott. Mi az elválasztatott, hogy már nem kellett anyatejet innia. Akkor rendeztek akkoriban elválasztás lakomát. És megjelent a sátán. És ez most mondta, örökké van, érdeke, milyen nagy bulit rendezett ez az Ábrahám, és nem is mutatott neked semmilyen ajándékot. Mindenki evett, csak áldozatot nem hozott. Mindenkire gondolt, minden barátjára, csak a teremtőre ne. Na hát, mit válaszolt erre a teremtő? Omar ajákódas baruhú, a filu ajmér le hakrívbe najlöv lifné lefónáj, lajjahár hérahár midajszáj. Még azt is mondanám, hogy áldozza fel a fiát, akkor sem kutakodna a tulajdonságaim iránt, vagyis akkor sem gyanakodna rám, akkor sem mondaná, hogy ez micsoda dolog. Szóval ez az Ábrahám, ez egy nagyon jámbor ember. Az egész kóvedet az csak a fia számára csinálta, de őt magát is hajlandó lenne feláldozni. Csak hogy mondja a Chatam Sofer, hogy van egy nagy baj ezzel a magyarázattal, kase. Májnyan csuvozú, löse élezú. Ez hogy válasz a kérdésre? Igen, igaz. Hogyha kérnénk az Ábrahámot áldozni föl a Yitzhakot, akkor feláldozná. Jó. És mi van az ajándékokkal? Ez hogy változtatja meg azt a tényt, hogy továbbra is egy olyan lakomát rendezett, ami nem volt áldozat bemutatás? Ez nem egy probléma? Miért nem mondja azt, hogy inkább azt kéne válaszolni, nem kell minden lakomán áldozatot bemutatni. Ezt lehetne mondjuk, ez egy teljesen jó válasz lenne. De ez a mostani válaszunk azt mondja, de van egy nagy problémája, nem válaszolja meg a kérdést. Mikor mókaj majtaj melajik rivdolon lefonov. Gám kase másem rúk hazalachar édbói mója ile. Vajugad lábróhom la a majd. Hiné joldom milko gám hibbónim lenó hajr. Miután lement az akéide? Miután lement az akéide, bocsánat, azutána, hogy meghallotta, hogy születtek gyerekei a rokonának, azt mondja, nagyon jó, akkor ki kell házasítani Yitzchakot, ez egy ilyen égi jel. Azt mondja, Pirés Rasi, Gámi Bonilla, hírhurét vórim hójó. Azt mondja, Rasi, elkezdett gondolkozni ezzel, ugyanazt a szót használja, mint az előbb mondtuk az olá áldozatra, hogy nem hozott, hogy az olá áldozatot azért hozzuk, a gondolatokra, ha valamire gondolunk. Inkén ha réhírhér ktasz, akkor volt valami gondolatja. Nireli, jön egy fantasztikus merázat. De jadu, amiroj, achila ustia, én nicula, kola, pohajsz, mihír, hú, hú. Vémú cádik, venizgovú, misú, máhihi, krívi, jó. Azt mondja, Jobbnak is voltak áldozatai, aki olvasta a Jobb könyvét. A Jobbnak az áldozatai azért voltak, hogy volt egy nagy lakoma, és volt egy nagy ünnepé nála, és azt mondja, azért hozzunk áldozatokat, mert amikor az ember sokat eszik, sokat iszik, nem létezik, hogy nem jut eszébe valami, ami nem helyes, helytelen gondolat, azt mondja. Most mai krivió vajlajsz, miszpár, ulaj hótu bonáj, ubérú el ajkim, talán a fiaim vétkeztek, és átkozták az örökkévalót. Érdekes, ugye úgy fejezi ki, nem úgy, hogy átkozták, hanem hogy áldották, de tudjuk, ez egy eufémizmus. Áldásnak nevezi, de valójában átkozásra gondol, hiszen valóban áldották volna, akkor arra egyáltalán nem kellett volna semmilyen áldozatot hozni. Én, ohó, jó, tánószaj se lászóton. Aztán akkor ez volt, amivel vádolt a sátán. Hiszen a sátán, ugye most mondtuk, nem lát bele a gondolataiba. Éh, efsárbe, kolá, szeúdaj, szalolú. Ennyi lakomát evett. Laj, hírhére, valóma, vinu, alafá, sólaj, má, filu, pám, echod. Egyszer nem volt egy vétkes gondolatja? Ki a szóton én a jajdéja? Magsóva is se balév. Mert ő nem lát bele a szívbe. Om, nem. Tóló adó volt be, mócúj. Hanem azt mondta, amit mondtunk az előbb. A vádlónak, az angyaloknak nincs belátása ember gondolatába, de van logikája. Ugyanúgy nekünk is van logikánk, hogy feltehető általában az esetek 99%-ában egy ilyen szituációban az emberben van egy gondolat. Éhebsárze belaj hírhúr. Elképzelhetetlen, mondja a vádló, hogy ilyen lakomán ne legyen egy rossz gondolata Ábrahámnak. És éhlaj hikri vajló? Akkor kellett volna hozni egy áldozatot? Akkor erre mondta, miért nem hozott áldozatot? Mert az áldozat az engesztelt volna a véteké. Ajlajekod lehapér alirúra lév. Omán léha kodas boruhú, ze énaj. Erre válaszolta neki az örökkévaló, hogy nem igaz az a dolog, mert hogy az Ábrahámnek nem kellett hozni a áldozatot, mert nem volt rossz gondolatja. Azt mondja neki az örökkévaló, logikus, amit mondasz, de nem igaz. Ezzel a ír érklál. Ábrahám nem így működik, ő neki semmi gondolat nem volt. Rájai, majd miért lehakrívő, nagyja hídaj, nagyja hárhér. Rájes, mokajm le hárhér, jajszér, mize. Ha az Ábrahám valóban úgy működne, hogy ilyen ötletei vannak, ilyen gondolat, vétkes gondolatai, akkor leginkább, ugye akkor kéne gondolatot gondolnia, amikor az örökkévaló azt mondja neki, hogy áldozd fel a fiadat. Ez nagyon jó, csak akkor van egy problémánk. Akkor amikor mondja neki örökkévaló, hogy áldozd fel a fiadat, akkor ugye a sátán nem látja a gondolatokat. Akkor biztos kell mondani. Akkor hogy jön rá a sátán arra, hogy gondol vagy nem gondol? Gondolom akkor megint csak ugyanúgy, hogy valahogy megnyilvánult volna, hogy azt mondja, hogy nem akarom. Valahogy megnyilvánult volna az a gondolat, hogy ő nem akarja. Ja, filu, haki, laj, hírhér, vesz és a pír. Ach, minálá, lesz otthon, se laj, hírhér, alajé. Én a jaj, diám, mert zsléj, van, most kérdezi ugyanezt. Kach, majd széjákárad, vori, moéle. Azért utána jön az a rész, amikor keres neki feleséget, hogy lette, voltak gondolatai. Tudod, milyen gondolatai voltak fordítva, mint gondoltad? Hogy írujéd, váim, holyukán. Pérus, Ábrahám, a vinolapás, olajm, dibért, vóri, máser, méhem, niglu, tálú, majsz, libaj. olyan dolgokat mondott, amiből kiderült, hogy mire gondolsz. Tudod, mire gondolt? Pont a fordítottjára, mint a legtöbb ember gondolna hasonló helyzetben. Ki nitztáér? Fájt neki, hogy nem sikerült a micvát véghez vinnie. Nem sikerült feláldozni a fiát, hihetetlen. Akarta volna véghez vinni. Jó már. Áse laj, hisiászi, hisziószi, iso, libni. Ojojoj, az én bűnöm. Sajnos bűnös vagyok, mert nem házasodtam ki a Yitzchakot. Most jön a Hatam Sofer tipikus logikája. Mi lett volna, ha? Történelem újraírás. Hogyha, ugye Yitzchak ennél a sztorinál már viszonylag idős volt, valahány, 30-valahány éves. Hogyha Yitzchak már házas lenne, lenne babája, akkor lenne folytatás, az örökkévaló nekem ígért, nagy-nagy leszármazottat. És azt mondta az örökkévaló, ne áldozz fel a Yitzchakot. Hát persze, mert hogy különben nem tudja betartani az ígéretét. Akkor úgy tűnik, hogy én vagyok a hibás, mondta az Ábrahám. Hogyha kiházasodtam el a Yitzchakot, és lenne Yitzchaktól már baba, akkor most meg lehetett volna, fel lehetett volna áldozni, fantasztikus. És akkor a tőle származó leszármazotton keresztül lehetett volna beteljesíteni. Talán, mondja az Ábrahám, ez a hírhuré dvórin, nem negatív, hanem pozitív gondolat. Talán, hogyha ha most kiházasítom, és most szül, még mindig lehet feláldozni, fantasztikus. Misumkén lajzoki szilákri vaj. Az neve, ován, se lajhiszi ászi is olibni. Nem házasodtam ki, vlajhajlidadáim. Nem lett leszármazottja bónim. Misumkén lajzoki szilákri vaj. Ezért nem sikült kiérdemelem, hogy feláldozzam az örökkévalónak. Ki lajrócó ásem lehákri zári. Nem akarta kipusztítani a leszármazottaimat. Ki omár beicchoki korélekhozerá. Nem, mert hogy benned neveztet, Yitzchakban neveztetik neked leszármazott. Már élú, noszó, isó, hogy iszi zajhe. Ha sikerült volna kiházasítanom, akkor lehetett volna feláldozni. Lákri vaj. Lohém, mihérbe hiszi la isó. Azért sietett kiházasítani. Ködése ilyen muhán lákri vaj, hogy mutassa, én még mindig hajlandó vagyok feláldozni. Im já leárócaj lefónó vízbórása vagy. Ha az örökkévaló azt várja tőlem, mizen nikárve najdá, ki lajér áramidős szóvízborása vagy. Ebből a sátán is, a vádló is tökéletesen megértette, hogy az Ábrahám egyetlen egy percig nem gondolt arra, hogy akármi rajszóf, hogy miért van ez így, hogy az örökkévaló miért akart tőle, miért pont fordítva. Pont, hogy azt vette fel, nem azt vette fel, hogy nem tetszik neki a dolog, hanem hogy igen, igen, ez az a dolog, amit ő akar. Ez megnyilvánult. Szóval kiderül az egész sztoriból, az összes részletéből, és fantasztikus, valami hallottam még ilyet, hogy ennyire minden összepasszol, hogy nem lát bele az ember gondolataiba. Mi ebből az üzenet nekünk? A gondolatokat állítsuk meg, amíg még nem nyilvánultak meg, mert abban nincsen vád. Fantasztikus, erősítő gondolat. Megyünk tovább, és belemegyünk egy kicsit az áldozatoknak a mechanikájába. Azt mondja, ugye lehetséges ezt az olá áldozatot bemutatni akár ökörből, akár bárányból. És mit kell csinálni, miután bemutattuk? Utána azt mondja, ez ajló, ugye teljesen minden része elég. Mi az minden része? Minden apró részlet. Például belsőségek, vagy láb. És ezt írja, a kirbajukró, ez a 9. mondatban, hogy a kirbajukró virhacba mójim. A belsőségét és a lábait mossa meg vízbe. De hiktirá kajhén esz a kajlámiz péhó. És füstölögtesse el a kohén az egészet az oltár felé. Ajló iseriak nihajak lesém. Ez egy égő áldozat az örökkévaló számára. Mi áll a báránynál utána? De ha nem ökröt hoz, hanem bárányt, akkor lemegy az egész procedúra, és utána mondja, hát kerevel krói mirházban máim, hiktirá kajhén esz a kajlámiz péhó. Majdnem ugyanaz, csak hogy a belsőséget és a lábakat mossa meg vízbe. Na most már Midrás mondja, hogy ez ne csak majdnem ugyanaz, de nem ugyanaz. Az összes részletre figyelünk. Icipici különbség. A belsősége itt, és a lába itt mossa meg vízbe. És a báránynál pedig ugyan a belsőségét és a lábát mossa meg vízbe. Miért? Midrás mond egy fantasztikus választ. Roppant. Egyszerű. Misum, sebe sajr, hoszér, se szíve jorév. Ube ájlaj hoszér, se szíve jorév. Ájén so. Azért van ez a Tanna de B. Éliáhu Midrás 6. fejezetére van. Megnéztem, a ökörből hiányzik a seszívő órév, a bárányból pedig nem hiányzik a seszívő órév. Mi az seszívő órév, hogyha esetleg valaki tud szőni, akkor tudja, hogy mi az. A seszi, amikor csinál egy szövőszéket, és így kifeszíti, és az órév, amikor így átveti rajta a fonalakat. Tehát a seszi az egyenes, az órév az pedig a hullámos. Egyenes és hullámos szövet. Na, hát ez egy érdekes dolog, mert ugye ki gondolta volna, hogy az állatokat is szőtték. Ugye? Melyik állatban, hogy van a szövevény? Ezt mondja Hassan Seifer, ez challenge a javából ezt érteni, hogy ebben ugyan miről is van szó. Nilu hachmél év le jasvaj. Minden bölcsszívű ember, aki ezt próbálta megérteni, megfáradt abban, hogy megtalálja rá a megfelelő megoldást. Szóval nem könnyű érteni, hogy vajon bölcseink miféle szövevényre gondolhattak arra, hogyan kell ökröt és hogyan kell bárányt szőni. Úgyhogy most értékeljük, hogy a Hassan Seifer belemegy a dolognak a szimbolikájába, és megmagyarázza a részletek utófi. Anius Dati, ki se szíve órév, imád alhári levád. Első lépés. Ez a se szíve órév. Ez nem csak szövés ügyében ismeretes, noha valóban héberül általában szövés kapcsán szoktunk találkozni vele. Hello, Ádrábe, fordítva. Arikhu lason musál. Szóval ez a se szíve órév, ez hogy lehet általánosítani? Hogy lehet, hogy ne csak szövésről szóljon, hanem másról is? Igazán a szövés az csak egy kölcsönzött nyelvezet, azt mondja. Mi sárét volim se koldovorjeslaj, hát hálóvajja szajt pósút. Mi az, hogy seszi? By the way, ezt ő nem mondja, de következik az elhangzottakból. Tudjuk, ugye, úgy áll, hogy a teremtő a világot úgy teremtette, hogy volt egy alapkő, és abból terjesztette szét. És azt mondta, tartja hagyományunk, hogy ez az alapkő, ez a szentély helyén volt alapkő. Ugye, even seszi jó. Ezt mondjuk is a hajsánóban. Even seszi jó, hajsánó, alapkő. Alapozás köve. Ugyanaz a szó. Ugye? Egy kő, hogy abból indult ki minden. Mondhatod úgy, hogy nagy bum, vagy mondhatod úgy, hogy ős sejt, ugye, modern fogalmakkal, de minden esetre az, hogy filozófiailag is ez így létezik, az örökjóló így teremt, hogy először csinálj egy modellt. Vagy amikor mi csinálunk egy projektet, vagy programozásban, először egy ilyen pilot project. Próbáljuk ki kicsiben, hogy működik a dolog. Mielőtt indítunk egy nagy, izgalmas, szétterjedt izét, kell csinálni egy kicsi alapozást. Azt mondja, ez a seszi. Seszi azt jelenti indító csomag alap. Ez a seszi. És valóban a szövésben is az, mert a szövés, és annak ugye nagyon-nagyon egyszerűnek kell lenni, hiszen máskülönben hogy indítsam el? Ezért a szövésnél is csak egyszerűen kifeszítem a szálakat. És az orév az keveredés nyelvezet. Keveredés, hogy így szövi bele. Ugye? A fűszerezést, a bonyolítást, azt mindig később rakjuk bele az egyszerű alapokba. Ez egy olyan mintázat, ami a teremtésnél és az emberi alkotás folyamatban is visszatérő és gyakran megfigyelhető. Azt mondja, ez a szövésnél is ugyanez a hasonlat van alkalmazva, és ez a seszívő órév, és hogyan alkalmazható ez a mi ökrünkre és a mi bárányunkra. Ugye? Jeslaj hátholó vagy a szajt pósút semmi menú hústáthádóvor. Mindig kezdődik egy egyszerű dolgtól, és onnan terjed szét. Húnikról a seszi, az a seszi. Járkák misz árvin bajd vórimák érim, legámraj. Utána a más dolgokat keverünk be, hogy befejezze. Sel dóvor. Vön nikro orév. Az a vizé, az a keveredés. Egyébként zárójel az édeset is úgy hívják, hogy orév. Miért? Mert megédesít, mert belekever egy édes ízt. Hú, ha orév, ha mit a révi más eszi. Ez az, amit találunk a szövészetnél is. De hiné, most kezdődik akkor az alkalmazása az ökörre. Se szívegye szaj gyeri dalemic ráhim, hó jó. Áljedéme hirász, jaj szép, hanikróbe hajr sajr. Hogy kezdtünk lemenni Egyiptomba? eladták a testvérei Józsefet. Józsefet úgy hívja a Biblia, úgy hívja, amikor Jákob megállja fiét, Hajsajran hódollaj. Elsőszülöttjének ökre ökörös hasonlítja Józsefet. A révselaj, hogy jajadé erevráv. És ez volt az alap. A seszi, az alapökör, az volt a József eladási ökör. A keveredési ökör, a későbbi ökör, az volt az erevráv. Miért erevráv? Azért, mert ugyanaz a szó, hogy erevráv. Összekevered, csak belekeveredett népek, akik jöttek és problémákat okoztak be éggel. Ugye ők csinálták, nekik tulajdonítják a aranyborjú felelősségét. Nimcua sajr, pogum, de hosszérbe se szívő, órév se laj. Ez, amit mondanak bölcseink, hogy az ökörnek a alapozása és belekeveredése az hiányos problémás. Se és baj, kitrugál jödé, mechidász jelszével, de égel. Ezekben a sátán ott áll és vádol. Azt mondja, hogy csináltátok József eladását, hogy csináltátok aranyborjút, misú, máki, lajköszív, béve, hikrív, se húla, sajn, krivászteli. Ó, ezért nem áll az, hogy áldozzad föl. Aha, nem áll, hogy hikrív. A kerevek olyan írházban, ma jövő hikrív a kajhén. Aha, ez a báránynál, és a körülbelül a írházban, múj, vő hiktír. Ott nem az áll, hogy áldozz föl, hanem hogy füstölögtesd el, bocsánat. Kicsit elszúrtam, mert nem arról volt szó, hogy a ökörnél alá bát, azt is lehetne elemezni, alá bát, és a belsősége itt, míg a báránynál lába belsősége, hanem, hogy az egyiknél áll, hogy közelítsd, áldozd föl, és a másiknál áll, hogy füstölögtesd el. Mi az füstölögtesd el? Nem áll, hogy hikrív, csak az áll, hogy hiktír. Csak az áll, hogy füstölögtesd el. Mi az, hogy mi az füstölögtesd el, a hiktír? A hikrív az krivász cádik, mélykóró vagy hú lesze. Ugye a közelíteni, a cádik az, aki közel van az örökkévalóhoz. A jámborság, a tisztaság, az sajnos itt hiányzik. Elo hiktír, lösany kasúr, sel bálcsúvá, hanem közeledés, kötődés, ahogyan a bálcsúvának kötődnie kell. Ugye ezekből a problémás esetekből nekünk meg kell térni, ma se énként ájjél. Ezzel szemben mi helyzet a bárányjal? Se én ajhoz ér. Az nem hiányos. Elo áldrábe, ha se szíhú, akkor mi felel meg az alapozásnak és a belekeveredésnek? A bárány esetében az alapozás se szíhú. Élaj se jicchok. Már beszélgettünk Jicchákról, ugye? A Jicchaknál is egy kos volt, az egy teljesen tökéletes az alapozás. Élebú, tlesel peszák. Amik később belekeveredett, az a peszáki bárány, az is nagyon szép volt. Most érdekes, miért híve belekeveredetnek a peszák bárányt? Ez házi feladat lesz. Visum hákik szívbé, vöhi krív. Azért azt közelítjük az acádig. Akkor megfelel az ökör a bál csubának, akin van mit kijavítani. És a bárány, az pedig a teljesen tiszta cádiknak, akit meg csak kell közelíteni. És a kötődés az, ami kijavítja a bál csubát. Nagyon szép. Végül akkor tanulunk a madáráldozatról, amit a szegény emberek mutattak be, ugye? Ez ugye attól függ, mennyi pénzük volt, mert hogy aki nagyon gazdag, az tudott venni ökröt, ami akkoriban az a kornak a legelőkelőbb megoldásának felelt, meg azután jött a bárány, és végül a madár, és végül a liszt áldozat, és ilyen sorrendben is sorolja föl. Nagyon szép magyarázatok vannak itten, a Rási hozza például, hogy akár keveset, akár sokat hoz a lényeg, csak az, hogy a szívét az ég felé irányítja, és ami mond még, hogy el kell égnie ugye a szárnyával együtt a madárnak, és akkor mondja, hogy hát ha valaki próbál egy madárnak a szárnyát elégetni, az annyira nem finom illat, és mégis itt úgy írja, hogy kellemes illatú tűzáldozat örökkévalónak, és kérdezi, hogy miért kell valótlant állítani? Miért nem lehet, hogy nem? Azt mondja, de igen, ez igenis a teremtőnek, ez egy nagyon kedves pirés rási áll, én réjak rája iszér mináknál fájma, szóval nincs is rosszabb, mint az égő szának a szaga. Szóval mehudár bekorbona és elani. Hanem az oltár direkt azt szereti, amikor egy szegény embernek az áldozatával lakik jól, és akkor ezt az aspektust veszi figyelembe, hogy szegény. Azt mondja, ez egy második magyarázat, hogy a gamba himó makrivi már korpanim, se ársebára is vezakén. Oké. Van egy ilyen kérdés, hogy az állatoknál is a bőrét, szőrét elégetjük, hogy akkor az miért nem probléma ugyanott. Som lajsáják hát érút se jéhémed uhárba korlásolni. Ott nem mondjuk, hogy a szegény áldozatával lesz tele az oltár, hiszen ugye nem szegény ember az, aki az egész ökröt kifizette. És nagy már a pérusbe, fuh, mi a múlva. De bekol, akkor majd szív ódom. Bekol óni, szív nefes. Amikor sima áldozatról van szó, azt mondjuk ember, amikor hoz. Ódom ki jákrémikem. Adam. De tudni kell, héber nyelven többféle szó van arról, hogy ember. Például is, az is ember. Vagy Enos. Vagy Adam, az is ember. Ugye első ember az Ádám, de simán Ádám az is ember, és néha ezt a szót használja a Tóra. És minden egyes esetben meg lehet magyarázni, miért mindig azt a szót használja. Akkor itten fog nagyon szépet magyarázni. Ja, és egyébként azt mondja csak a gazdagra. A szegényre mit mond? Lélek. Mintha a lelkét vinné, ugye? Az a kis pénze, ami van, az neki a lelke. Azt mondja, nefes, de écel, kolamak, rivim, affal, písem, cadikim, gmurim. Lehet valaki teljesen jó ember, és hoz egy áldozatot. Mi kolmókanna, háleko, adomó, sebo, odom. Mire emlékeztet minket az a szó, hogy Adam, hogy ember, Adamá, vagyis föld. Ugye így áll a legelején, kérdezi elnevezni mit állatokat, és mondja, hogy engem hívjál úgy, hogy Ádám, ember, mert hogy földből vétettem. Ugye ez nem jön ki jól magyarul, de héberül nagyon jól jön ki, hogy a föld meg az ember szavak hasonlóak. Ha földből vétetett, akkor nevezzessék úgy, hogy ember. És azt mondja, ezért áll a gazdagoknál úgy, hogy ők emberek. Mert hogy a föld aspektusuknál nem tiszták. Mert hogy aki gazdag, ez most egy kicsit kapcsolódik a menekült invázióhoz, ugye, mert hogy ők semmivel se jönnek, amit tudnak, hoznak magukkal. De aki meg úgy van, mint mi, hál' Istennek, békességben élő emberek, mi nekünk itt van velünk az egész házunk, egész vagyonunk, és ez minket hozzáköt a földhöz. És nem csak a földhöz, hogy a földhöz, ahol lakunk, hanem az evilághoz is, az is föld. Ahhoz is hozzá köt, az, hogy jól élünk, hogy van vagyonunk, és ezzel szemben a szegény ember áldozatát nem köti hozzá, erre mondja. Még akkor is a tökéletes igaz ember hoz áldozatot, de gazdag, mi kolmókajnak élek, oádó, omosebe, ódom, máfrit, bénajle, bénak, ódás, buruhú. Akkor az a vagyon, ami van, az a gazdagsága, az elválasztást csinál közötte, és a teremtő között. Na most a szegénynek ennyi előnye van, hogy neki ez az elválasztás nincsen. Ezért mondja, álkénk szív, ódom le sajna domo, azért áll a gazdagnál, hogy ember, emlékeztessen a földre, humisum kénk szív, a kódásború, lehásírből, kolkorban, csász, psaj lesz. Laj már se, ijevsár, blísum, psaj lesz. És érdekes, mindegyik áldozatnál az örökké volna mondta, hogy hagyjál egy kicsi baladékot belőle, egy kis lényegtelenséget, ami nem fontos. Szóval mindig hagy valamit, álkénk szív, nefes, és én helyek a domó máfibén az végkim, akkor a szegény embernél azért nem azért van lélek, mert hogy a lelkét viszi a vásárra, ez szerint a magyarázat, hanem azért, mert hogy ottan nincs semmi, ami elválasztó, csak a lelke van, vezze hú, semmi sumkén, hisírákná fáimbo, aj. Ezért hagyta a madárból a szárnyakat, kénbe, kolbe, hémobe, korbán, és minden más állatnál is hagyott, ködése jöjjé, mizbiák, szóvá, umeudárbe, korbán, min hószaj. Jól lakjon vele az oltár, se oni, se ba émpszaj lesz klál, abban nincs meghagyott rész. A mizbiák, mizpojrum, ez hádér baj. Ez magyarázza meg a Rásit, igen. Mert a Rásiban meg úgy áll, hogy ettől az oltár nagyon jól lakik, díszes lesz, és meg lesz tisztelve, és szép lesz az oltár, hogy egy hú, de jó áldozat van rajta, egy szegény ember áldozata van rajta, mert hogy a szegény embernek az áldozata van, nincsen elválasztó rész. Nagyon érdekes. Hát igen, igen, egy picit a anyagi javak, azok mindig e világhoz kötik az embert, és így nehezebben kapcsolódik általuk a teremtőhöz, ezért a szegény ember áldozata jobb, és abban nincsen maradék. Skajak! Nagyon szép hetet kívánok mindenkinek! És majd, amikor eljön egy nagyon szép szombatot, és az egész világon nagyon sok békét, és boldogságot, és szellemi fejlődés mindnyájunknak, skajak!